Kellemes hétvégét kívánok Önöknek, hölgyeim és uraim! Kis Robert Riárd vagyok, a műsorvezető. Röviden az elkövetkező egy óra tartalmából Azerbajdzsánba látogatunk el, megnézzük Bakut, az izgalmas nagyvárost, aztán elmegyünk a Kaukázus környékére, ellátogatunk majd a kinalikok földjére is, igazán izgalmas a kinalikok nyelve, és sok minden más a környéken. Aztán Kuba következik, az Alma Fesztivált is megnézzük majd, lehet, hogy egy kicsit előbb is talán, mint a kinaligok furcsa vidékét. A tűz országa Azerbajdzsán, hogy miért, erre is választ kaphatnak majd a kedves hallgatók, és a gobusztáni híres sziklarajzokat, meg a sárvulkánokat is bemutatom Önöknek, úgyhogy izgalmas műsort ígérhetek, tartsanak velem!
Világszám. Úti könyvek helyett.
Azerbajdzsánról szól ezúttal a Világszám itt az Inforádióban. És bizony, hogyha valaki ellátogat Bakuba, akkor látja, hogy a Szökőkút téren már luxusplázában vásárolnak a lányok. Van gyors étterem, a sétáló utcán a legmenőbb divatházak képviseltetik magukat. Az óvárosban pedig a meccset előtt, amikor ott jártam, akkor éppen luxus terepjáró parkolt, de úgy, hogy alig lehetett elférni mellette, úgyhogy azért az igazán komoly terepjáró tulajdonosai itt is szeretnek jó közel állni a bejárathoz, este pedig exkluzív buli helyeken ismerkedhetünk. A főváros és a vidék között óriási az eltérés. A Kaukázusban például eldugott hegyi falvakban jártunk, ahol még a zsiguli, meg a kamaz a legfontosabb közlekedési eszköz. A fővárosban pedig a luxusautók és a terepjárók jelentik az igazán elit közlekedési eszközt. Baku éjszaka is gyönyörű, a legtöbb épületet megvilágítják, a híres kristálycsarnok például fényárban úszik, a fővárost elhagyva pedig láthatjuk az olajkutakat, amelyek termelése biztosítja a növekvő jólétet. A falvak lakói ugyanakkor még őrzik a hagyományokat. Kuba, van egy ilyen település, például Q-val írják, de ejtésre ugyanolyan, mint a híres szigetország. Nos, Kuba lakói almafesztivált rendeznek évről évre. A legutóbbi almafesztiválon mi is részt vettünk, és láthattam, hogy a lányok népviseletbe öltöznek, almás sütiket sütnek, és a portékáikat kis asztalkákra rakva kínálják a vendégeknek. És nem értettem hosszú ideig, hogy miért mondja az idegenvezető, hogy pontosan kell érkeznünk a fesztiválra. Hát mondom, egy fesztiválról hogyan lehet elkésni? Hát zajlik reggeltől estig, és akkor utána meg mindenki hazamegy. Hát lehetetlen elkésni egy fesztiválról? Hát nem. Mert a kubai almafesztivál úgy működik, hogy mindenki otthonról, ahonnan jön a környező falvakból, településekből, a Kaukázus mélyéről, hozza az almás sütijét, mert hogy almafesztivál van, és akkor bizony meg kell kóstolni, hogy ő vajon milyen süteményt süt. Van ott rengeteg tömérdek ember, és mindenki nagyon sok süteményt hoz otthonról. De annyi a látogató, hogy mivel ingyen vannak ezek a sütemények, hát pillanatokon belül, mint a sáskák, a kedves vendégek feleszik az almás süteményeket, úgyhogy nagyjából 40 perc alatt az illusztris vendégsereg befal minden süteményt, mert hogy ingyen van, és ráadásul finom, hiszen a hölgyek igazán kitesznek magukért. Úgyhogy azért kell pontosan érkezni a kubai almafesztiválra Azerbajdzsánba, mert ha nem így teszünk, akkor már nem kóstolunk semmilyen finom süteményt, hanem a különböző hagyományos termékeket megvásárolhatjuk a helyi étteremben. A helyiek szerint egyébként itt terem a világ legjobb almája. Beszélgettem több helybelivel is, és hát mondták, hogy ennél jobb alma nincsen. Hát igen, Magyarország, hallottak róla, de hát igazából a Kuba környéki alma, na hát az a tuti. Minden esetre az biztos, hogy a környező falvakból teherautókkal szállítják ide a gyümölcsöt. Nagyon sok ilyen autót láttam, tele-tele almával, és az a cél, hogy a szakavatott zsűri eldöntse, az adott évben vajon ki a környék legfinomabb almájának termesztője. Úgyhogy minden benevező alma termesztő hozza a kis teherautójával a finom portékát, és aztán indul a verseny. Persze, amíg a tisztelt zsűri almát kóstolgat, meg figyelget, hogy mennyire tükröződik az alma fényében a nap, közben a nagy közönséget táncosok szórakoztatják az almából épített óriás tornyok mellett, mert hogy hatalmas almatornyok is vannak itt. Ez a kubai almafesztivál tényleg hatalmas élmény. Az egészben az a jó, hogy nem közhelyes. Tehát tényleg még beöltöznek a helyi népviseletben a lányok, legalábbis közülük sokan, a férfiakat is így lehet látni, hogy igazi népi viseletben jönnek el a fesztiválra ünnepelni az almát. Akkor tényleg az alma körül forog minden, még ingyen vannak a sütemények, és ki lehet próbálni egymás finomságait, persze, ha van rá időnk. Tehát tény és való, hogy rendkívül jó hangulata van egy ilyen fesztiválnak, és még nem a Közép-Kelet-Európában megszokott ritmusban zajlanak ezek a rendezvények, egy kicsit más, és emiatt érdekes. Azerbajdzsán kultúrkincsei közül, ami rendkívül fontos, az Gobusztán. 8000 éves sziklarajzokat találtak itt, az ősemberek lovakat, bikákat, meg vadász jeleneteket véstek a falba a 21. századi turisták nagy örömére, és hát a fura barlangok melletti sziklákról pedig láthatjuk a Kaszpi-tengert, és elmerenghetünk a letűnt időkön. Egyébként Azerbajdzsánba egyszerű eljutni a bakui járattal, én bonyolult úton is voltam már Bakuban, tehát úgy, hogy Moszkván keresztül. Az biztos, hogy nem gondoltam volna, hogy az egyik bakui járat, ha még csecsemőt is fogok gondozni. Az anyukája egyszerűen odarakta hozzám, mert nehéz dolga volt az ikrekkel. Ez csak arra példa, hogy az azerbajdzsániak rendkívül közvetlenek, az pedig, hogy valaki foglalkozzon a gyerekkel, hát az ugye elvárható. Könnyen, gyorsan megérkeztünk, az asszonyka a hóna alá csapta a két csecsemőt, egyet jobbra, egyet balra, fogta a csomagokat, és akkor ment tovább. És voltam sokféle módon Bakuban, most már van közvetlen járat is, a Turkish Airlines-nak a gépével is el lehet oda jutni, és hát ott is tapasztalja az ember, hogy tény és való sok gyermek születik, és hát azért nem csinálnak akkora ügyet feltétlenül abból, hogy hogyan szállítsanak kisgyerekeket a helyiek. Amikor megérkezünk a reptérre Bakuban, akkor látjuk, hogy egy kicsit a szociál meg a modern ötvözete, a határőrök ronda sárga pultok mögött üldögélnek, viszont ritka gyorsak. Ugyanakkor a reptér bejáratánál hatalmas, aranyszínű, világító, falevél formájú díszível át az út felett. Hát nagyon érdekes volt, bárhogy mi a célja, arra egyszer se jöttem rá. A helyiek Bakinak mondják és írják, mi Bakunak. Nagyjából 26 kilométerre fekszik a település központja a repülőtérről. A reptéri út szélén modern épületeket látunk, mindet megvilágítják, fényárban úszik még a panelház is. Energia van bőven, az olajkutak egyelőre még termelnek rendesen. Amikor egyszer ott jártam, akkor a kongresszusi központot éppen átadták, úgyhogy daruerdők voltak ott, de egyébként is nagyon sokfelé van építkezés, mert hogy roham tempóban fejlődik a város. Van három érdekes felhőkarcoló, csepp alakú épületek, remek szállodák, ezek átformálták a városképet. Nem csak szálloda, hanem iroda és apartmanház is van ezekben a gyönyörű épületekben. A többi épület körülbelül 10 emeletnyi téglaház általában, a háttérben lakótelepekkel, mert hát ez is van persze. Vannak ötcsillagos hotelek is bőven, az óvárosban meg a régi erőd falai között szuvenírboltok sokasága. A magyarokat kedvelik, az egyik árus 20% diszkontot ajánlott rögtön, amikor egyszer ott voltam. A kínálat persze azért a szokásos, hűtőmágnes, szamovár, karkötő. Bakuban hallottam először azt, hogy a város második Dubaj lesz. Az biztos, hogy belekezdtek a felhőkarcolók építésébe, de aztán az építkezések egy része azért elakadt, tehát korántsem fejlődik úgy Baku, mint Dubaj, de attól még rendkívül csinos, izgalmas város. Volt egy nagy projekt elképzelés, sőt, hát még mindig van, a Khazar Island helyszínét is kijelölték, ahol 1050 méter magas épületet fognak majd építeni, a Khazar Island pedig mesterséges szigetcsoport a Kaszpi-tengeren a főváros mellett Gobusztán felé haladva. Ez az elképzelés, és hát 1 millió ember lakik majd itt a tervek szerint, meg 150 iskola lesz, szórakoztatópark, éttermek százai. Azerbajdzsán lakóinak jelentős része a fővárosban él, a 9 millióból 3 millió itt és a környéken lakik. Nagyon olcsó az üzemanyag, és ha átszámítjuk, akkor tényleg a magyar áraknak kevesebb, mint a fele, amiben 1 liter üzemanyag kerül. És igazán nagy bulik vannak a fővárosban, az biztos. Voltam például egy török olajvállalkozóval és a barátnőjével is egy izgalmas rendezvényen. Az olajiparban érdekelt egyébként ez a az úriember, és hát nagyon sok ilyenek dolgoznak még Bakuban. Azerbajdzsán ennek köszönhetően fejlődött gyorsan, és trendi ország lett. Amikor lefotóztam a benzinkút tábláját, mert mindig szeretem megörökíteni, amikor rendkívül olcsón lehet valahol üzemanyagot kapni, ketten odajöttek, és megkérdezték, hogy mit csinálok. Mondtam, hogy ilyen árakat 20 éve nem láttam, úgyhogy megörökítem, és furcsán néztek rám, de végül is nem kellett kitörölnöm a fotót a gépemből. Régen igazi kúthoz hasonló eszközökkel merték ki a kőolajat, múzeumban lehet látni még ezeket a fura eszközöket. A földgáz meg most is feltör, van olyan rész, ahol 1000 éve már lángok csapnak ki a földből, vagy talán még régebb óta, hiszen a Prométheusz mítosz is a Kaukázusban játszódik, talán nem véletlenül. Bakuban azért annyi felhőkarcoló még nincsen, mint New Yorkban vagy Bangkokban, de mint említettem már, azért meghatározzák a városképet a csepp alakú épületek, meg egy-két frissen felemelt égre törő épület. Az árak picit alacsonyabbak, mint nálunk, de nem nagyon. Az átlag keresett az olyan 120-140 ezer forintnyi manat. Vannak plázák, tengerparti sétálóutca, trendi üzletek, középkori városmag. A vidék hangulata pedig, mint már hallották a műsorból, egy kicsit más. Innen folytatjuk, hölgyek, urak, a híreket követően továbbra is Azerbajdzsánról lesz szó, maradjanak velem!